Dicsőség az Úrnak. Amen. Áldottak vagyunk ő benne, és növekedünk ő benne. Gondolom, nem mondjátok, de ez az igazság. Ő benne van a növekedésünk. És most a mai napon is, és mindenkor a szívünk nyitva van, akkor az Úr adja nekünk a növekedést, adja nekünk a megértést, adja nekünk a kijelentést. Minden szükségünkbe van töltve. Merre fogunk kanyarodni? Ki tudja, ugye? Ellapozunk a Timóteusnak a második levelére. Igazán, hogy olvasgattam az igéket, és ami bennem volt, és sok-sok ilyen igénél megállította a Szent Szellem a szívemet, ugye halljuk nagyon sokszor, hogy a kegyelemben erősödjünk meg, a kegyelemben növekedjünk, kegyelemből éljünk, ugye? Kegyelemből hitáltal üdvözültünk, és valahol az ember sokszor mégis nem tudja megfogni, hogy mi az, hogy a kegyelem, hol tudom azt megragadni, hogyan tudok én abba a kegyelembe erősödni, hogyan tudok én abba a kegyelembe növekedni, hogyan tudok abba a kegyelembe járni. És az ige pedig határozottan mondja, több helyen mondja Pál apostol is, és mondja Timóteusnak is, ugye, hogy erősödjél meg, fiam, a kegyelembe. Márpedig akkor a kegyelem az fontos, hogy ezt jól megértsük, ne csak annyit tudjunk róla, ugye, hogyha egyszerűen megkérdezik, hogy mi a kegyelem, akkor azt szoktuk mondani, hogy a Istennek a jósága, amit nem érdemeltünk meg. De ez csak egy mondat. És igazán a kegyelmet pedig meg kell értenünk, meg kell ragadnunk, és kegyelemben kellene járnunk Istennek a kegyelmében. Minden dolgunkba kegyelembe tudnánk igazán megállni, félelmek nélkül, akkor tudom, hogy az a kegyelem az milyen, az mekkora, az mit végez az én életem felett, akkor elmúlnak az én félelmeim. Akkor tudom azt, hogy nincsen mitől tartanom, mert Istennek a kegyeltjeként én vagyok a győztes. Ugye ugyanezt mondjuk a hitről is, de azért mégis más a hit, és más a kegyelem. Vannak igék a hitről, de vannak igék a kegyelemről. Tehát ez azért teljesen más dolog, és a kegyelemben kellene nekünk megállni és megerősödni. Mert a hit is addig okoz problémát, majd megnézzük az igéket, amíg nem állunk erősen ebben a kegyelemben. Egyszerűen bele kell ugranunk Istennek a kegyelmébe. Meg kell látnunk, hogy mi az. Az az igazság, hogy így, hogy nézem a gyülekezetet, és ne úgy értsd, hogy én most ezt jobban tudnám, mint bárki más. A Szent Szellemre fogunk hagyatkozni, de a gyülekezeti testről, hogyha beszélek, nem annyira a kegyelemben jár. Próbál megfelelni. Úgy gondolja, ha többet olvasok, akkor kedvesebb leszek Isten előtt. Ha többet olvasok, akkor nagyobb lesz az ismeretem. Amen. De nem tesz ez engem kedvesebbé Isten előtt. Ha többet imádkozom, akkor biztos nagyobb rajtam a kegyelem, akkor kedvesebb vagyok Isten előtt. Ha többet imádkozom, akkor még inkább épülök. Dicsőség Istennek. De nem ezektől függ az, hogy én Istennek mennyire vagyok kedves. Hogy mennyire vagyok a kegyeltje. Ezek teljesen más dolgok, hogy olvasom az igémet, és hogy az igéket, és hogy imádkozom, és teljesen más a kegyelem. Mire gondolok, jól fogjátok érteni, tartunk egy evangelizációt, bejön egy ember, aki akkor hal először a Jézus Krisztusról, lehet, hogy a fél gyülekezet ismeri, és azt gondolják, hogy hú, ez egy ilyen rossz ember, ezt ismeri az egész város, ez annyi rosszat tett, hogy. És az történik, hogy 5 percen belül Isten meggyógyítja. Hát hiszen meg se érdemelte. De a kegyelem, az teljesen más. Az nem függ az én cselekedeteimtől. Nem függ a múltamtól, és nem függ attól, hogy a mai napon én mit teszek. A kegyelmet nem az én cselekedeteim mozdítják meg. A kegyelem az Istentől jön. Amen. És az ő akarata szerint árasztotta ki ránk, ugye azt mondja az ige, hogy megjelent az Istennek az üdvözítő kegyelme. Amen. Megjelent minden embernek. Megjelent a legrosszabbnak is, megjelent a legjobbnak is, egyébként meg Isten előtt mindenki bűnös volt, és mindenki vétkezett, és ez az állapot Krisztusban szűnik meg, mert ő rávetette a bűneinket. Amen. Tehát ellapozunk a 2. Timóteus levelének az első fejezetére, és a 9-es igétől olvasom, és rögtön az egyszerű fordításból, mert itt egy picit többet fog mondani, azt mondja itt a Pál apostol a Timóteusnak, hiszen ő az, Istenről beszél, hiszen ő az, aki megmentett és elhívott, hogy szent népévé tegyen bennünket. Amen. Ő az, aki megmentett, elhívott, miért? Hogy szent népe legyünk. Szent népe legyünk neki. És azt mondja, hogy de nem azért, mintha ezt bármivel is kiérdemeltük volna. Nem azért, mert ezt kiérdemeltük, egyáltalán nem. Hanem azért, mert így látta helyesnek, és mert kegyelme erre indította, Hiszen már az idők kezdete előtt elhatározta, hogy Jézus Krisztus által kegyelmébe fogad minket. Most pedig Isten irántunk való kegyelme kézzel foghatóan megnyilvánult abban, hogy megváltunk, Jézus Krisztus eljött, ő még a halált is legyőzte, és az örömhír által világosan megmutatta az örök és elpusztíthatatlan életre vezető utat. Ennek az örömüzenetnek a hirdetésére választott ki engem Isten, s tett apostollá és tanítóvá. Amen. Ugye azt mondja a Pál apostol, hogy ezért vagyok apostol, ezért vagyok tanító, ezt kell, hogy megtanítsam az embereknek. Hogy nem azért, mert mi kiérdemeltük, nem azért, mert mi bármit tettük, Isten eldöntötte, hogy az ő szent népévé tesz bennünket, és nem azért, mert mi bármit tettünk, hogy azt hírja, egyáltalán nem. Egyáltalán nem azért, mert megérdemeltük. Te se érdemelted meg, és én se érdemeltem meg. Hanem miért? Mert így határozott, ezt látta helyesnek, már az időknek előtte. Amikor még meg se voltam, én se, te se, és jót se, meg rosszat se tudtunk cselekedni. Hanem Isten így döntött. És ezt nem értik, nagyon sokan megpróbálnak megfelelni. Megpróbálnak megfelelni, megpróbálnak Istennek kedvesnek lenni. Kedvesnek akarunk lenni Isten előtt, de nem azért, hogy bármit kiérdemeljünk, hanem azért, mert a gyermekei lettünk. És a gyermek a szeretetével fordul a szülője felé, a mennyei atya felé. Mert úgy akarunk elé állni, hogy kedvesek legyünk előtte, de nem kapunk ezért semmit. Ezért nem fog senki meggyógyulni, ezért nem fog senki egy ima választ se kapni, amiért megkapjuk, az miért van? Kegyelemből, hitáltal. Amen. Dicsőség Istennek. Amikor belegondoltok, otthon is egy gyerek valamit megtesz kedvességből, mert kedves akar lenni a szülőnek, akkor azért teszi meg, ugye, mert kedves akar lenni, nem pedig azért, mert azt mondja, hogy hú, ezt meg kellene csinálnom, hogy kapjak vacsorát. Nem ezért teszi meg. Azért teszi meg, mert kedveskedni akar, kedvébe akar járni, örömet akar szerezni. És ezt kellene megérteni a gyülekezetnek is, hogy Jézus azt mondja, hogy legyünk egyszerűek, mint a gyermekek. Amit megteszek, azt azért teszem meg, hogy örömet szerezzek az atyának. Mert a fiává fogadott, a gyermekeivé tett bennünket, és nyilván, hogy örömet akarunk neki szerezni. De mindaz, amit kaptunk a Krisztusban, és azért olvasom el ilyen sokszor, felkiáltójá van utána, hogy nem azért, mert kiérdemeltük, egyáltalán nem, hanem azért, mert Isten így mutatta meg, és amit itt mondja ez a szó, ez nagyon szép, azt mondja, hogy a Krisztus által a kegyelmébe fogadott minket, most pedig Isten irántunk való kegyelme kézzel foghatóan megnyilvánult abban, hogy megváltunk, Jézus Krisztus eljött. Amen. Ha meg akarod ragadni a kegyelmet, hogy hol találom, vagy mi az a kegyelem, azt mondja Pál apostol, kézzel foghatóvá vált a kegyelem, amikor a Jézus Krisztus eljött. Ha meg akarod érteni a kegyelmet, akkor rá kell nézned a Jézus Krisztusra. Amen. Rá kell nézned a Jézus Krisztusra, ha a kegyelmet akarod, mert azt mondja az Atya, hogy én odaadtam a Jézust, és a Jézusra helyeztem minden bűnödet, minden vétkedet, minden hamisságodat, minden betegségedet. Miért helyeztem mindezt a Jézusra? Azért, hogy felettünk pedig kegyelmet gyakorolhasson. Ha a Jézusra nézek, akkor értem meg a kegyelmet. Ha meglátom a Jézus testén a sepelyeket, akkor megértem a rajtam levő kegyelmet. Ha meglátom a Jézus fején a tövis koronát, és hogy a vér lecsorog az ő homlokán, akkor megértem a felém kiáradó kegyelmet. Ha meglátom a Jézus összezúzott testét, akkor meglátom a rajtam levő kegyelmet, mert nézd meg, hogy az enyém épp. Nézd meg, hány ütés van rajtad, nézd meg, hány luk van a tenyereden, nézd meg, hány luk van a lábad fején. Mennyi van? Egy se. Ugye azt mondja itt a Pál, hogy kézzel fogható kegyelem, ha meg akarod érteni a kegyelmet, az az volt, amikor a Jézus eljött, és a helyünkre állt. És ha megnézed a Jézus testét, és most megnézed a maga, és azért mondtam, nézd rá nyugodtan, én is ránéztem az enyémre. Én látom a tenyeremben a kegyelmet, mert a szög a Jézus tenyerét ütötte át. Én ha ránézek a lábamra, látom a kegyelmet, mert az ő lábát ütötte át a szög. Ha én végignézek magamon, látom a kegyelmet. Sokszor nem látjuk magunkat elég kegyeltnek. Isten talán nem törődik velünk eléggé. Nézd végig magadon, és meglátod a kegyelmet. Mert a te tested épp, még az övé apró darabokra zúzatott, egyszerűen a bőr apró darabokra szaggattatott rajta. Látod el most a kegyelmet? A kegyelem ott van rajtad, a fejed búbjától a lábaujjad hegyéig. Rajtad van, és sokszor keressük a kegyelmet, hogy hogyan érhetném el. Abba a kegyelembe vagy beburkolva. Te azért vagy épp, ő meg azért töretett össze. Ő azért lett beteg, és te azért lehetsz egészséges. Amen. És sokszor kívülről keresünk dolgokat, így valahol messze távol. És azért szeretem ezt az egyszerű fordítást, ugye ez a szó annyira, hogy kézzelfogható kegyelem. A Krisztusban, amikor megjelent. És amikor megnézed az ő testét, és megnézed a tiédet, mivel a helyedre állt, ő rajta volt mindaz, ami rajtunk kellett volna, hogy legyen, ránk pedig a kegyelem áradt. Cseréltünk. Ő vette magára a miénket, mi pedig az Istennek az üdvözítő kegyelmét vettük magunkra. Amen. És már is megvan az a kegyelem. Már is megvan, hogy ezért mit is tudtunk volna mi megdolgozni? Semmit. Aki ezért tett valamit, az a Krisztus volt. Amen. És ezt meglátjuk, azt mondja ugye az ige, hogy ebbe kellene belelépnünk. És ezt a szeretetét megérteni Istennek, hogy ez a kegyelem, ez ott van, és ez beborít, és ebbe tudunk járni és növekedni. Hogyan értsük ezt, ugye, hogy akkor vennem kell ugye ezt a kegyelmet. És vettük is ezt a kegyelmet, amikor üdvösségre jutottunk, újjászülettünk, elfogadtuk a Krisztust, de csak úgy, ugye, azt mondja az ige, hogy ha hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és hisszük. És hisszük, hogy meghalt a mi bűneinkért, és hisszük, hogy feltámadt a halálból a mi megigazulásunkért. És ezt így elmondjuk, mert hisszük, és megvan az üdvösségünk. De mindig lehet jobban belenézni ebbe a tükörbe, az ige tükrébe. És akkor nem csak azt látjuk meg, hogy igen, a Jézus meghalt értem, és a Jézus feltámadt, hanem meglátjuk azt is, hogy ő állt a helyemre. Meglátjuk ezt a kézzel fogható kegyelmet. Meglátjuk az ő összetört testét, és meglátom az enyémet, aki épp élettem ő benne. Amen. És ezeket kell nekünk meglátni. Azért mondja az ige, mint egy tükör. És így tudjuk meglátni a valóságot. Ugye a Károli úgy mondja, hogy igazság. Mert ez az igazság is. Az egyszerű fordítás a legtöbb helyen ezt a szót úgy fordítja, hogy valóság. Mert ez valóságosan megtörtént. Mert ez valósággal kell váljon az életünkben, és ebbe kell nekünk járni. Ellapozunk az 1 Péter 2.24-re, hogy például a gyógyulás, hogyha szükséged van gyógyulásra, akkor hogyan tudod venni a kegyelmet? Meg kell ezt nézni. Azt mondja az 1 Péter 2.24. Mindig jó az, hogyha megnézzünk egy példát is, hogy tudjad, hogy mit kell azzal kezdeni, amit megértesz az igéből. Péter apostol 2.24. Tehát aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Amen. Ez egyszerű fordítás. Krisztus a mi bűneinket vette magára, sőt, a saját testében felvitte a keresztfára, amikor megölték. Azért tette ezt, hogy mi is meghalljunk a bűn számára, viszont Isten mértéke szerint helyesen éljünk. Krisztus sebei által gyógyultatok meg a betegségeitekből. Múlt idő, ugye? És minden betegségünkből. Többes száma mondja, hogyan vehetek én erre kegyelmet? Elolvasom ezt az igét, tehát azt mondja, ugye, hogy Jézus Krisztus vitte el az én bűneimet, elvitte a betegségeimet, és az ő sebeiben meggyógyultam. Amen. Akkor azt mondhatom, hogy az atya nem akarja, hogy én beteg legyek, igaz? Hogyan akarná, hiszen a Jézusra helyezte, hogy itt van az én fiam, elküldöm, és ő majd elviszi azért, hogy te egészséges lehess. Tehát az atya nem akarja, hogy beteg legyek. Ez egy jó hír? Amen. Ez egy jó hír. És ugye a kegyelem, a kézzelfogható kegyelem, ugye megjelent a Krisztusban. Megjelent a kereszten. Ugye ezt a Jézus a kereszten elvégezte. Ránézek az atyára, az atya nem akarja, hogy beteg legyek. Ránézek a Jézus Krisztusra. A Jézus Krisztus ugye azt mondta, hogy atyám, a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Amen. Tehát Jézus sem akarja, hogy én beteg legyek, mert Jézus pedig fogta mindezt, kiitta azt a poharat, magára vette mindazt, ami engem illetett volna, a büntetést és a betegséget, mindent magára vett, és fölvitte a keresztre. Harmadik hely, ahová néz a keresztény általában, azt mondja, hogy ránéz a testére. Most mondunk csak egy példát, akkor ez a derékfájás itt nem Istennek az akarata, és Jézus Krisztus ezt elvitte. És ez a derékfájás, ez nekem egyébként is kellemetlen. És ez a derekam, amikor fáj, akkor nem úgy tudok dolgozni, mint ahogyan szeretnék. És így nézzük a testünket. Ebből az következik, hogy nem jó állapot az, hogyha beteg vagyok, ezért én meg akarok gyógyulni. De tudod-e, hogy nem ezért gyógyulunk meg? Hogy ez az állapot jó-e vagy nem jó? Amiért meggyógyulunk, az az, amit a Jézus Krisztus tett. És miért mondja, hogy erősödj meg a kegyelemben? Mert mindig a fájdalmakat nézzük, a problémákat nézzük, a hiányokat nézzük, mindig azt nézzük, amit nem kellene. Hova kellene néznünk? A kegyelmet kellene vennünk a Jézusra. Én nem azért gyógyulok meg, mert nekem rossz az, ha fáj a derekam. Nem jó, ha fáj a derekam, de amiért meggyógyulok, az nem ez lesz. Erre hiába is nézek. Hiába mondom, hogy ó, atyám, annyival könnyebb lenne nekem a dolgom, ha nem fájna ez. Én amiért meggyógyulok, az azért van, mert a Jézus Krisztus elvégezte. Amen. Meg kell tudnunk tanulnunk, hogy hova nézzek, a kegyelem a kereszten nyilvánvalóvá lett. Valóságossá, kézzelfoghatóvá, láthatóvá, tapinthatóvá. Amen. És meg kell tanulnunk arra ránézni, hogy a kereszten mi volt az Ószövetségben, tudjátok, amikor a kígyók megmarták a zsidókat, és ugye Mózesnak kellett egy póznára csinálni egy rész kígyót. És aki arra fölnézett, az nem halt meg. Nem az nem halt meg, aki elkezdett hangosan imádkozni és kiabálni. Most nem azt mondom, hogy ne imádkozz ezentúl, tehát érteni fogjátok, amit mondok, hanem hogy hova nézel? A betegségre, a hiányra, a szükségeidre, a problémáidra, vagy fölnézel a megjelent kegyelemre? És igazán kegyelemben járunk. Akkor járunk kegyelemben, hogyha Jézusra nézünk, aki ezt a kegyelmet elhozta, és arra a mennyei atyánkra, aki jelenleg hol ül a kegyelem királyi székén. Tudod, én amikor imádkozom, akkor mindig az atyára nézek, sehova máshova. Ha valahol szükséget látok, akkor is az atyára nézek. Ha valakiért közben járok, akkor is az atyára nézek. Minden egyes esetben az atyára nézek, és Jézus nevébe megyek elé. Amen. Mert ő az én közben járom, ő az én megváltóm. Ő az, aki mindent megszerzett a számomra, és mindig az atyára nézek, és soha nem a hiányra. Ha betegért imádkozol, ne a betegre néz, hanem föl Istenre. Ha bármi hiányod van, akkor ne a hiány nézd, hanem azt, aki betöltötte a szükségeidet. Jól laksz-e azzal, hogyha kifogyott a kenyér otthon a kenyértartóból, és nézed az üres kenyértartót? Ez most egy jó példa lesz, is fogjátok érteni. Mert így jött hirtelen. Jól laksz-e vele? És egy óra hosszája nézed, jobb lesz-e? Holnapig nézed? Lehet, hogyha elmész a pékhez, akkor jobban jársz? Így van ám ez velünk is. Tehát nem a problémáinkat kellene nézni, hanem el kell menni a Jézushoz, a forráshoz. Amen. És azt gondoljuk, hát kegyelemben járok, én megy kegyelemben, olyan hitben nézem itt ezt az üres kenyértartót. Hát nézegetheted napestig. Éjjel-nappal nézegetheted. Hitben is nézegetheted. Hit nélkül is nézegetheted. Bár a hit csodákra képes. De mindig a Jézusra kell nézni. Mert a Jézus szaporította meg a kenyeret. A Jézus változtatta borrá a vizet. A Jézus gyógyította meg a beteget. És ez nem változott. Ő a kézzel fogható kegyelmet hozta el. Amen, dicsőség az Úrnak. Értitek, hogy mit akartam mondani? Hogy az, hogy veszek a kegyelemből az én életemre, bizony akkor a Jézushoz fordulj, mert ő hozta azt a kegyelmet. És amikor a kegyelemből akarok bármit megragadni, mert hitáltal van kegyelemből, vagy kegyelemből hitáltal, ahogyan neked tetszik, akkor bizony a hitemet nem arra kell használni, hogy nézem ezt a problémát, hanem a hitemet a kegyelem felé fordítom. Hogyan üdvözülünk? Kegyelemből hitáltal. Ránézek az én kegyelmes Istenemre, ő látja az én hitemet, és betölti azt a szükséget. Ezért nem mindegy, hogy mire tekintünk. De ne felejtsd el otthon, amikor így jársz, jusson róla eszedbe, hogy Jézusnál ez ugyanígy van. Ne a gondjaidat nézegesd. Istenre néz, használd a hitedet, kegyeltje vagy neki. Ő féltőn szerető Isten. Amen. És amit csak kérünk az Atyától az Úr Jézus szent nevében, azt ő megadja nekünk. Amen. Dicsőség az Úrnak. El fogunk lapozni a Római Levél 9. fejezetére. És itt azt mondja az írás, 11-es ige. Hogy? Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonosz nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól. Amen. Olvasom az egyszerű fordításból. Mielőtt azonban ez a két fiú megszületett volna, Isten azt mondta Rebekának, az idősebb fiú szolgálni fog a fiatalabbnak. Ez a születésük előtt történt, ezért akkor még a két fiú semmi jót vagy rosszat sem tehetett. Azért történt így, hogy Isten megmutassa, választása nem attól függ, hogy az emberek mit tesznek, hanem egyedül tőle magától. Amen. Dicsőség Istennek. Mit mond ez az ige, és miért lapoztunk el ide, hogy a kegyelmet még mélyebben lássuk. Ugye azt olvastuk, hogy ez Istennek a döntése volt, még az időknek előtte. És itt ugye azt mondja az írás, ismét megerősíti ugyanezt, hogy nem azon múlik a kegyelem, hogy jót vagy rosszat tette valaki. A kegyelem azt mondja, hogy Istennek a döntése, hogy Isten megmutassa az ő választását. Isten arra választott az embert, arra választott bennünket, hogy kegyelmébe fogad. Amen. És ez mitől függött? Attól azt mondja az Isten, ennek kegyelmezek, mert ez jó dolgokat tett, ennek nem kegyelmezek, mert ez rossz dolgokat tett? Nem. Azt mondja, független attól, a születésük előtt eldöntötte Isten, hogy kegyelmezni fog nekik. Amen. Ez egy nagyon jó hír. Te még meg se születtél, Isten eldöntötte, hogy a kegyelmébe fogad. Amen. És lehet, hogy jó néhány 10 évet dolgoztál érte, hogy Istennek a kedvében járjál. Pedig, amikor még meg se születtél, Isten már a kegyelmébe fogadott. Isten már akkor az ő kegyelmével körülvett. Még el se jöttél ide erre a földre. És Istennek már akkor a kegyeltje voltál. Sőt, ha rosszat tettél is, az voltál. Mondjak erre neked egy példát. Nézd csak meg, mennyi prédikátor van a világban, aki rengeteg ember, 10 000-eknek prédikál, és előtte börtönbe volt. Börtönbe volt. Bűnös volt. Nem azért, mert az akart lenni, a sötétség hatalma alatt volt. Isten eldöntötte még mielőtt megszületett, hogy a kegyelmébe fogadja. És Isten keze utolérte. De tudod, hogy ki a bűnös, meg ki kevésbé, meg ki jobban, ezt is tudjuk az írásból, hogy az nem volt jobban bűnös, aki a börtönből jött ki, mint mondjuk én, aki soha nem voltam ott. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. És Isten előtt nincsen kis bűnös, meg nagy bűnös. Az, aki lehet, hogy 10 évet ült, és most az igét hirdeti, semmivel se rosszabb Isten előtt, mint akár én voltam, aki sose jártam a börtönbe. Esetleg az igét hirdetni. Nem attól függött, hogy mi jót vagy mi rosszat cselekedtünk, hanem attól, hogy ő eldöntötte, amikor te még meg se születtél. Esélyed se volt rá, hogy tegyél valami jót vagy rosszat. Isten már akkor eldöntötte, dicsőség és hála neki ezért. Ezek nagyon jó dolgok ám. Azt mondja a Római Levél 8. fejezetére lapozunk, hogyha már itt vagyunk. És megnézzük a 32-est. Ugye azt mondja itt az írás, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Amen. Hiszen ő még a saját fiát sem kímélte meg, hanem odaadta értünk mindannyiunkért, akkor hogy ne adna nekünk minden mást is a fiával együtt. Amen. Elolvasom még egyszer. Hiszen ő még a saját fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk. Amen. kiíratta oda mindannyiunkért, akkor hogy ne adna nekünk minden mást is a fiával együtt. Amen. Ha ezt megértenénk, akkor nem okozna problémát az a szó, hogy higgy. Ezt megértenénk, hogy amikor a Jézust érted odaadta, akkor egyúttal minden mást is Isten neked ajándékozott. Semmit nem óhajt visszatartani. Semmiért nem tudsz megfelelni. Semmiért nem tudsz az asztalra letenni valamit, nincsen rá szükség. Azért, hogy a Krisztus megváltson, azért tettünk valami jót? Nem. Az összes többiért mit tudunk tenni? Semmit. Eldöntöttem, mielőtt még megszülettél volna. Neked adatott. Kegyelemre rendeltettél. Isten erre rendelt, erre hívott, hogy kiárassza rád a kegyelmét. Isten erre rendelt téged, Jézus pedig azért küldte, hogy a helyedre álljon. Te pedig az ő kegyelmébe kerülj bele. És Jézus elszakadt tőle azért, hogy te pedig hozzá kapcsolódhass. Jézus bűnné lett, hogy te igazzá lehess. Jézus beteggé lett, hogy te egészséges lehess. Jézus szegényé lett, hogy te bővölködhess. Mi módon ne ajándékozna nekünk minden mást is, azt mondja itt az ige. Nem tudja megtenni, hogy ne adja neked. Mert már odaadta, mert már eldöntötte. Akkor miért nincs nálunk? Mert nem ebben a kegyelemben járunk. Mert dolgozunk gőzerővel, hogy megszerezzük. Dolgozunk érte. Teszünk érte valamit. Biztos még nem imádkoztál eleget. De nem ezen múlik. Azon múlik, hogy megértettük-e azt, hogy kegyeltjei vagyunk Istennek, és még mielőtt megszülettünk, ő már döntött felőlünk. Hányan hiszitek ezt? Hangosabban is jelhihetitek. Amen, dicsőség Istennek. Amen. Ha meg akarsz gyógyulni, akkor nézz erre a kegyelemre. Nehogy azt gondolod, hogy attól fogsz meggyógyulni, hogyha te érted 5 perccel tovább imádkozom. Attól fogsz meggyógyulni, hogy Jézus már régességen megtette. Nehogy azt gondolod, hogy akkor fogsz meggyógyulni, hogy a repülőre ülsz és elmész és keresel valami világhírű szolgálót. Mert ott is csak akkor fogsz meggyógyulni, hogyha megérted, hogy Jézus már megtette. Nehogy azt gondold, hogy ez ilyeneken múlik. Vesd bele magadat ebbe a kegyelembe, ami a tiéd. Egyszerűen fürödj meg Istennek a kegyelmébe, ezt meg hogy csináljam? Gondold végig azt, hogy a Jézus mindent keresztül. Helyetted. Mert Isten annyira szeretett. Ellapozunk a János evangéliumára, a 3. fejezet 16-os igéjére. Egy pillanatra. Kinyomtattam ide valahova. Azt mondja, hogy mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött fiát adta oda, és azért szeretem az egyszerű fordítást ennél az igénél is, hogy az egyszülött fiát adta cserébe értük. Cserébe. Cserébe értük, hogy aki hisz a fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. Isten azért küldte a fiát az emberek közé, hogy nem azért küldte a fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a fiú közreműködésével megmenekülhessenek. Aki hisz a fiúban, azt nem fogják elítélni. Amen. Általában a keresztények félelemben élnek. Megpróbálnak megdolgozni mindenért, és ráadásul félelemben élnek. Félnek attól, hogy Isten elítéli őket. Az írás azt mondja, hogy cserébe adta. Cserébe adta, érted? Mit jelent az, hogy cserébe? Amiről egész idáig beszéltem. Ő állt a te helyeden. Te pedig a Krisztus helyén. Oda kerültél. A fiúság a te részed most már. Örökös társai vagyunk a Krisztusnak. Amen. Ma megnézzük a zsidó levélben, hogy atyánk fiainak, atya fiainak nevez bennünket. Amen. Cserébe. Amikor én értem, cserébe adta az atya Jézust, akkor engem mennyire kellett, hogy szeressen. A legdrágábbat elcserélte, értem. Figyelj, hát, hogyha arról lenne szó, hogyha van egy jó bicikli, azt valaki akar érte adni valami ócskavasat, azt mondod, ne viccelj már, ezt a drága jó biciklit én nem adom oda ezért az ócskavasért. Nagyon meggondolod kétszer is. Isten pedig értünk gonoszokért, cserébe adta oda az ő fiát. Ez a szó annyira szép, és annyira elmondja, hogy Isten elcserélte, akkor mennyire vagy te neki fontos? Ott volt az egyetlen fia. Folytak a könnyei a Gecsemáné kertben, sírt. Sírt, és ott gyötrődött. És az atya azt mondta neki, hogy menned kell. El foglak cserélni, értük. Kellenek nekem, odaadlak téged cserébe, értük. Mit szólsz ehhez? Amen. Elcserélt bennünket az atya. De jó vásár volt. Bizony, bizony. Ha magunkra nézünk az akkori állapotunkra, akkor azt mondjuk, hogy hú, de képzeld el, mekkora szeretet kellett ehhez. Mekkora szeretet, hogy cserébe. Tehát elolvassuk az igét, és a miénkben is el szoktuk olvasni, hogy odaadta az ő egyszülött fiát a világért. Ez olyan általános. De amikor nekem az atya azt mondja, hogy cserébe adta őt értem, akkor teljesen másként látom ezt. Én egy elesett bűnös voltam. A pokol felé tartottam. És Isten azt mondta, hogy cserébe adom a fiamat. Általában hogyan szoktak cserélni az emberek? Ugye valami rosszabbért valami jobbat akarnak. Az embereknél így megy a csere. Egy rosszabbért egy jobb dolgot akarnak. Isten pontosan fordítva volt. A legjobbat és a legdrágábbat odaadta, ugye a római levél azt mondja, hogy értünk bűnösökért, amikor még gonoszok voltunk. Isten pontosan fordítva cserélt. Ehhez kell a szeretet. Ebben megnyilvánult a kegyelem. Amen. Dicsőség az Úrnak. És ezeket meg kell látnunk, hogy mennyire fontos vagyok én akkor az atyának, mennyire fontos vagy te az atyának. Akkor elgondolkodsz az igéken, akkor vajon meglátod-e azt a végtelen szeretetet, hogy semmire kellő voltam. És a drága fiát küldte el, és cserébe adta. Ennyire kellettünk neki, ennyire. Ennyire akar téged megmenteni a pokoltól és engem? Ennyire. Ennyire akarja, hogy meggyógyuljunk? Ennyire. Ennyire akarja, hogy vele tudjunk járni? Ennyire. És ennyire akarja, hogy a mennyországba töltsük az örökké valóságot, és ne a pokol közepén? Ennyire. Ennyire. Ennyire vágyott ránk. Ki tudod ezt a földi szavakkal? Tudsz ennek értékét meghatározni? Nem. Ennek a szeretet a mértéke. És mekkora volt az a szeretet, és mekkora az a kegyelem. Amen. Dicsőség az Úrnak. Ellapozunk. Még mindig a római levélbe, a 9. fejezetre, vagyis visszalapozunk a római levélre. És azt mondja, a 9. fejezet 15-ös, 16-os igéje. Mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Amen. Hisz Isten már Mózesnek is megmondta, annak adok kegyelmet, akinek akarok, és azon könyörülök, akin könyörülni akarok. Tehát Isten dönti el, hogy kin könyörül, és kinek ad kegyelmet. Ez a döntés pedig nem csak attól függ, hogy az emberek mit akarnak, nem attól függ, hogy az emberek mit akarnak, vagy milyen erőfeszítéssel küzdenek, csak is Isten könyörületétől függ. Amen. És ugye itt ilyenkor nagyon gyakran megállnak az emberek, és azt mondják, hát oda van írva, hogy könyörülök, akin könyörülök, és akin meg nem akarok, azon nem fogok könyörülni. De ennek az igének azt hiszem, hogy nem ez az igazán a mondani valója, hanem az, hogy nem a mi erőfeszítésünktől függ, csak is Isten könyörületétől. Amen. Már miért néztük meg előbb a János 3.16-ot? Ugye, hogy könyörülök, akin könyörülök. És ott meg mit olvastunk? Minden emberért odaadta cserébe Jézust. Igazán Isten kin akar könyörülni? Mindenkin. Miért írja így, hogy könyörülök, akin akarok, és akin nem, azon nem? Hogy meglásd azt, hogy ez az ő döntése. De az ő döntése viszont az volt, hogy mindenkin könyörülök, mert mindannyiukért cserébe adom a Jézus Krisztust. Amen. És ezt szeretik kiforgatni, hogy te nem vagy kegyelt, az egyik nem kegyelt, a másik kegyelt, mert ezt Isten majd eldönti. Igen, ide az van írva, hogy Isten dönti el. De azt akarja benne megmutatni, hogy nem tudsz értem megdolgozni, hanem az ő döntése. Az ő döntése pedig az volt, hogy megkegyelmezek mindannyiójuknak, és az ő üdvözítő kegyelmét kiárasztotta ránk. Amen. És ebben a kegyelemben benne van minden dicsőség Istennek. Hogyha már itt vagyunk a 9. fejezetben, olvassuk tovább a 23-astól, Római Levél 9. fejezet, de meg akartam mutatni dicsőségének gazdagságát is azokon az edényeken, akik elfogadták Isten kegyelmét. Egyáltalán kik tudják hordozni Istennek a dicsőségét? Akik elfogadták Isten kegyelmét. Amen. Akik elfogadták Isten kegyelmét. Azt mondja, és akiket arra készített, hogy részesüljenek dicsőségéből. Ilyenek vagyunk mi is, akiket erre hívott el, nem csak a zsidók, hanem a többi nép közül is. Ahogy ezt az írás mondja Hóseás könyvében, népemnek hívom majd azokat, akik nem voltak az enyémek, és szeretni fogom azt a népet, amelyet eddig nem szerettem. Amen. Mit mond az ige, hogy meg akarja mutatni a dicsőségének a gazdagságát, és kiken? Akik elfogadják a kegyelmet. Amen. A kegyelmet. És a gyülekezeten Isten dicsősége kellene, hogy ott legyen. Viszont a gyülekezet nem igazán a kegyelemben áll. Múlt héten volt itt egy fiatalember. Nem kibeszélni fogom, csak hogy értsd a kegyelmet, de el fogom mondani, hogy mit mondott nekem. Akkor volt itt először, és gondolom, hogy utoljára. Furcsa volt ő neki ez az alkalom, mert ő ezt nem találta rendbe. Meg kellett volna szabnunk, hogy mikor melyik őtök fog itt szólót énekelni. Meg kellett volna szabni pontosan, hogy én hány perckor kezdem a prédikálást, és hány perckor hagyom abba. És egyébként meg a törvényről kellett volna prédikálnom. Akkor hol marad a kegyelem? Meg a Szent Szellem ott kint leülne a ház előtt, ugye? A gyülekezetet a Szent Szellemnek kellene vezetnie, és a kegyelembe kellene megerősödnie és járnia. És ez sajnos nagy problémának találta, hogy nem a törvényről beszéltem, és nem egy ilyen fegyelmezésre, egy ilyen precíz, pontos percre menetrendben. Nem a Szent Szellem fog arra várni, hogy én mikor mondom neki, hogy ő mit tehet. A Szent Szellem vár a gyülekezetre és mi ránk, és arra, hogy a kegyelembe kövessük őt. Nem a Szent Szellem fog bennünket követni, nekünk kell a Szent Szellemet követni. És nincs a gyülekezeten a dicsőség. Hol van a dicsőség? Itt olvastuk. Akik elfogadják a kegyelmét, azokra tudja kiárasztani az ő dicsőségét. Nem azokra, akik megpróbálnak megfelelni. Amikor a farizeus és a vámszedő imádkozott, az egyik nagyon megfelelő volt, betartotta a törvény, tökéletes volt, tizedet fizetett, éjjel-nappal imádkozott, annyira tökéletes volt, hogy rajzolni már szebbet se lehet. Aztán jött a vámszedő. Az kicsikét sem volt tökéletes. Annyira nem volt tökéletes, hogy még föl sem mert nézni az égre. Mert tudta, hogy ő nem tökéletes. Isten, légy hozzám irgalmas bűnöshöz. Az egyik megigazulva ment alá. Bizony, bizony. A kegyelemről van egy nagyon fontos gondolat, és ez ma bennem van, és tegnap is bennem volt. És fontosabb gondolat, mint gondolnátok, úgyhogy jegyezzétek meg nagyon ezt a szót. Ha tökéletes vagy, akkor nem neked fog szólni ez a mondat. Ha nem vagy tökéletes, akkor neked szól, járj a kegyelemben, és Isten dicsősége rád fog áradni. Ki irányába tudunk kegyelmet gyakorolni, irgalmasságot gyakorolni? Aki hibázott, igaz? Neki van szüksége arra, hogy irgalmasak legyünk hozzá, igaz? A tökéletes ember felé tudsz-e kegyelemmel és irgalommal? Nem, mert nincsen rá szüksége. Aki hibázott, ugye annak szüksége van, hogy kegyelmesek és irgalmasak legyünk akár egymással, igaz? Illetve ugye Isten az irányunkba. Aki hibázott, afelé lehet kegyelmet gyakorolni, még egyszer megkérdezem. Tudsz róla, hogy tegnap hibáztál? Tudsz róla, hogy ma hibáztál? Tudsz róla, hogy holnap hibázni fogsz? Tudsz róla, hogy kegyelem alatt vagy? Dicsőség Istennek! Tudsz róla? Tudsz róla, hogy én tegnap hibáztam? Tudsz róla, hogy ma is hibáztam? Tudsz róla, hogy holnap is fogok? Isten tud irányomba kegyelmet gyakorolni. A farizeus irányába nem tudott, mert ő tökéletes volt. De aki alázatos, és elismeri azt, hogy hibáztam, és szükségem van arra, hogy Isten kegyelmébe járhassak, azok irányába tud Isten kegyelmet gyakorolni. Miért nem jelenik meg a kegyelem? Mert nagyon sok a tökéletes ember. És a tökéletes ember felé nem tudsz kegyelmet gyakorolni. És nem tud Isten kegyelmet gyakorolni. Csak afelé tud a kegyelem kiáradni, aki hibát követett el. Ilyenkor jön a szöges kérés, hogy hú, akkor hibázzunk. Meg vétkezzünk, tudjátok, a Pál apostol is a római levélben, ugye azt mondja, azt hiszem, a 6. fejezet 1-es igéjétől, hogy hát, hogy akkor vétkezzünk, hogy még nagyobb legyen a kegyelem. Azt mondja, nem, nem távol legyen. Nem szándékosságról beszélek, hanem arról, hogy bizony követsz el hibákat. Pontosan a kegyelem ilyenkor tud kiáradni. Pontosan ilyenkor tud kiáradni. És ott van a példa, az egyik irányában nem tudott Isten kegyelmet gyakorolni. Hát ő már tökéletes volt. Ő már nem vétett hibát. Önmaga szerint. Ha már itt vagyunk a római levélben, mit mond a... Mindjárt odalapozok. A 3. fejezet 23-as igéje. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. A kegyelem minden emberre kiárat? Persze, hiszen mindenki vétkezett, és mindannyian szűkölködtünk Isten dicsősége nélkül. Amikor újjászülettem, Isten kegyelme kiárat rám, és abba tudtam belelépni. És ennek a kegyelemnek ott vége van? Nem. Ez a kegyelem, ez tart tovább. Miért? Mert tegnap is hibáztam, meg ma is, meg holnap is. Gondolod magadba, hát pásztor, ezt nem gondoltam volna rólad. Ennyi, ennyi. Nehogy azt gondolt, hogy most úgy hibáztam, hogy mentem így az utcán, ilyen vagánykodva, és jött szembe valaki, és láttam, hogy bajban van, nem tud átmenni a zebránál, ilyen bizonytalan, aztán simán fütyülve elmentem mellette. Vagy, tehát, hogy ilyen, ne ilyesmire gondolj. Nem így értve. De bizony, hogy hibáztam, hidd el. Lehet, hogy amikor fölkeltem, morcos voltam, ki tudja, ma mondjuk nem. Lehet, hogy valami jót cselekedhettem volna, amit észre se vettem, és nem tettem meg. Mert hogy nem vettem észre. Mert el voltam foglalva. Valami mással, amivel nem kellett volna. De ugye azt mondja Jézus, hogyha csak gondolsz a gondolataidba olyat, ami nem helyes. Lehet, elmentél egy szép ház előtt is, csak gondoltad, hogy na ennek is miből telt erre. Már is szükséged volt a kegyelemre. Érted, amit akarok mondani? És azért mondtam, ez egy nagyon fontos gondolat és egyetlen mondat. Kegyelmet csak az felé lehet gyakorolni, aki hibázott. És ezt nem akarja beismerni a keresztény, és nem akarja beismerni a gyülekezet. Ezt olyan nehéz beismerni, hogy hibázunk. Szerintem ez egyáltalán nem nehéz. És nem ez a célunk, hogy hibázzunk, de aki azt mondja, hogy ő nem szokott, az hazudik. Aki azt mondja, hogy ő nem szokott, az egy oldalra ide beírhatjuk a farizeus mellé. Hogy a farizeus, meg az XY, meg a vámszedő imája. És a kegyelem csak ott tud áradni, ahol arra szükség van. Tudjátok, amikor a Salamon átvette a Dávidnak a helyét, és még igen fiatal volt, és azt mondta ugye Istennek, hogy hogyan tudnám én, Istenem, a te hatalmas népedet kormányozni. hát én még olyan fiatal vagyok, és nincsen annyi bölcsességem. És hatalmas király lett, nagyobb, mint az apja. Mert Isten kegyelmet tudott rá kiárasztani. Mert önmagától nem volt ő erre készen, és nem volt erre tökéletes. De a kegyelem elegendő volt hozzá. Amen. És felnövekedett abba a kegyelembe, és jó király lett, és a mai napig világhírű az ő bölcsessége. Amen. Mondhatta volna azt is, ó, nálam okosabb a földön nincs. Hiszen valóban mai napig ismert a bölcsessége, de ő így imádkozott, hogy én ehhez kicsi vagyok, atyám. Ezt a nagy népedet, a te nagy népedet én kormányozzam. És odaáradt a kegyelem. Mert ott szükség volt a kegyelemre. Nekem szükségem volt a Jézusra, és odaáradt az üdvözítő kegyelem. De a kegyelemnek nincsen vége az üdvösségem pillanatában. Mindig szükségem van a kegyelemre. Miért a kegyelem ideje ez? Mert mindenki a Jézuson és Isten kegyelméből tud hazatérni a mennyei házba, a mennyei atyához. Bizony. Ez a kegyelem ideje. És ha ezt megértenénk, hogy Isten úgy szeret, ahogyan vagyok. És attól persze növekszem az igébe. De szükségem van a kegyelemre. Jakab apostol 4. fejezetében azt mondja, 6. ige, Isten azonban egyre nagyobb kegyelmet ad nekünk, ezért mondja az írás, Isten ellene áll a büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak. Amen. Egyrészt bele kell lépnünk ebbe a kegyelembe, meg kell látni ezt a kézzelfogható kegyelmet. Aztán pedig ez növekszik, és ebbe kell járnunk. Akkor ne növekedjek, hogy Isten mindig kegyelmes legyen hozzám. Erről sincsen szó, de növekedjünk. De alázatosnak kell maradni, és egyre nagyobb kegyelmet ad, és egyre több ismeretet, és egyre több bölcsességet. És egyre nagyobbakká leszünk ő benne, és ő általa, nem magunktól. Salamon ezért lett hatalmas. Én kicsi vagyok ehhez, atyám. És a kegyelem jött. És olyan bölcsessége volt, amilyet soha előtte nem láttak földi embernél. Dicsőség Istennek. Tehát ez nem az, sokan akkor ilyenkor azt mondják, hogy ó, akkor nem fogok felnövekedni, mert akkor nagyon nagy a kegyelem. De a növekedjél a kegyelemben. Amen. És ez lesz az igazi növekedés. És Isten még nagyobb kegyelmet ad az alázatosnak. Dicsőség ezért neki. Hogy állapozunk a Zsidó levél 2. fejezetére. Tudjátok, nézek jobbra, nézek balra, mert két fordítás így az ember óra előtt van. Zsidó levél 4. fejezet, és azt mondja a 9. igétől. Nem is a 9-es. 14-es igétől. Nekünk hatalmas főpapunk van, maga Jézus, az Isten fia, aki felment a mennybe, ezért szilárdan ragaszkodjunk ahhoz, amit hittel megvallottunk, mert olyan főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hisz ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett. Ha pedig Jézus a főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya Isten kegyelmének trónjához, nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsájtást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van, és mindezt a legalkalmasabb időben. Amen. Hova kell nekünk járulni? Azt mondja, hogy bizalommal lépjünk oda az Atya Isten kegyelmének trónjához. Amen. Tehát kegyelemből, hitáltal van az üdvösségünk, és utána is hová kell nekünk járni? A kegyelem királyi trónjához. Az Atya Isten hol ül ebbe az időszakba? A kegyelem trónján. Amen. És ezt nem értik nagyon sokan, ugye ott olvastuk a János 3.16-ban az egyszerű fordítás szerint, hogy nincsen ítélet a Krisztusban. Az Atya pedig a kegyelemnek a királyi trónján ül. Amen. Tehát amikor ő te rád néz, akkor ő kegyelemmel fordul feléd, és hová tudja a kegyelmét és a dicsőségét kiárasztani? Ott bizony, ahol ott van az alázatos szív, aki tudja azt, hogy szükségem van Istenre, és hibákat követek még el. De mi a módja, hogy ezekben növekedjünk? Azt mondja a Római Levél 2. fejezet 4. igéje, hogy vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és nagy türelmét, nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és az egész életedet? Na akkor Isten a kegyelemnek a királyi székén ül. Amen. És Isten nem ítél. De viszont kell nekünk növekedni, igaz? Isten hogyan fog erre engem rávenni? Jó fejbe ver engem, ugye? Azt itt van egy kis tüdőgyulladás, majd ez megtanít téged. Nem. Hogyan nevel engem Isten? Azt mondja, hogy az ő jóságával arra nevel engem, arra akar vezetni engem, hogy megváltoztassam a gondolkodásomat és az életemet. Isten tud engem vezetni arra, hogy változzak? Hogyne? Az igéjében fog engem vezetni, és hogyan vezet engem? A jóságával. Amikor az az ember ott imádkozott, a bűnös ember, és Isten megbocsájtotta az összes bűnét, akkor mit gondolsz, hogy az az emberre hatott Istennek ez a jósága? Bizony. Hány olyan embert látsz az evangéliumokban, mert van jó néhány. Amikor a Jézus rájuk nézett a szeretetével, és azt mondta, hogy megbocsátatott neked, és menj el békével, és ezek az emberek onnantól kezdve Jézus követték. És megváltoztatták a teljes életüket. Mert azt mondta Jézus, hogy ha nem változol meg, a pokolra jutsz? Nem. Hanem a Jézus a szeretetével érintette meg őket. A jóságával. Nagyon sok ember azt mondja, hogy azért vagyok beteg, mert Isten most engem nevel. Isten a jóságával nevel. Az igéjével nevel. Azért történt velem ez a rossz, mert Isten engem most tanít. Isten a jóságával tanít bennünket. Jézus egynek se azt mondta, hogy a pokolra jutsz, hogyha nem változtatsz. Hanem megérintette a szeretetével. És azok pedig elindultak utána. Egyszerűen követték Jézust. Egyszerűen nem tudtak tovább lenni Jézus nélkül. Isten kegyelme megérintette őket. Mert a kegyelem oda tudott kiáradni, ahol az alázatos szívek ott voltak. Amen. Dicsőség Istennek. Isten a kegyelem királyi trónján ül. Amen. És ezt ne felejtsük el. És van itt még néhány fontos dolog. Hogyha ebbe belegondolunk, ugye az Ószövetségbe a pap egy évben egyszer bemutatta az áldozatot, és ezt vagy oda visszalapozol, vagy pedig a zsidó levélbe elolvasod, egy évben egyszer bemutatta az áldozatot a saját és a népnek a bűneiért, igaz? Egy évben egyszer ezt megtette, és mit mond az írás, hogy egy évig ez az áldozati állatnak a vére elfedezte, eltakarta a nép bűneit, igaz? Ezt mondja az írás? Hányan olvastátok, akár a zsidó levélbe, akár az Ószövetségbe olvasgattátok. Így van. És ugye Ószövetség, nem a kegyelem idejéről beszélünk, Ószövetségről beszélünk, a törvényrendszeréről beszélünk, ami ugye nem a miénk, a zsidó népé volt, de a papnak ez volt a dolga, egy évben egyszer egyedül a főpap bemutatta az egész népért az áldozatot, és ez egy évig elfedte a bűnt. Mit jelent ez? Isten nem látta a bűnt, és tudta az ő áldásaiba járatni őket. Lehetett mondjuk azt, hogy ez egy bárány volt, igaz? És nem látta Isten egy évig a bűnt. Mert a vért látta, az engesztelést, az engesztelő vért látta. És ez működött, igaz? Átlépünk a kegyelem idejébe. Isten a kegyelem trónján ül. A Jézus vére hozta az engesztelést. Az a báránynak a vére egy évig elfedte a bűnöket, és Isten nem látta. Mi a helyzet a Jézus vérével? Jézus vére kisebb lenne, mint egy báránynak, vagy egy tuloknak a vére? Mi a helyzet, amikor károsztatod magadat vagy mást? Lebecsülöd a vért. Isten nem látja. Te a vér alatt vagy. Mi az, hogy örök váltság a Jézus vére? Annak az állatnak egy évig fedezte el a vére a bűnöket. Egy évig takarta el Isten elől. És ha örök ez a váltság is a Jézus vére? Isten mit lát, amikor rád néz ma, és hibáztál? Jézus vérén keresztül az ő kegyeltjét, akiről születése előtt döntött, igaz, növekednie kell, de a jóságával formálja, alakítja, vezeti, tanítja az ő igéjével, az ő szelleme által. Amen. Miért érek ki erre mindig? Nagyon sokan azt mondják, hogy ja, Isten nem látja a bűnt, mert örök váltság a Jézus vére. Na, akkor nosza, csapjunk a lovak közé. Ma a bankot rabolok, holnap postát, holnap után meg a postást. Tudjátok melyiket? A lila cipő, zöld zokni. Fordítva, zöld cipőben lila zoknival, azt a postást. Nem erről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy Isten a kegyelem trónján ül, és időknek előtte elrendelte azt, hogy kegyelmébe fogad bennünket a Krisztus által. Nem arról beszélünk, hogy ha-ha, akkor Isten nem látja. Hanem arról beszélünk, Isten valóban nem látja a bűnt. És akkor hú, lehet csinálni mindent. Én arról beszélek, hogy Isten jósága, amikor valakit igazán megérint a Krisztus, és ha igazán a szívembe fogadtam, akkor ott az Úr az ő jóságával fog engem formálni. Az ő szeretetével fog magához húzni, és magához láncolni. Az ő igéjével fog engem terelgetni. És ezáltal fogok én változni és növekedni. És soha nem azt prédikáljuk, aki a kegyelmet prédikálja, hogy kövesd el a bűnt, húzzál bele, ez a kegyelem ideje, még az ajtók tárva nyitva vannak. Nem. Nem. Nem, nem. A Pál se ezt mondta, és az ige azóta nem változott. De ennek ellenére igaz, hogy téged a Jézus vérén keresztül lát az Atya. És mit gondolsz, a Jézus vére nagyobb, mint egy tuloké? Bizony, hogy nagyobb. És örök váltság. Mit lát az Atya, amikor rám néz? Vérrel megmosott, megszentelt gyermekét. Mit lát az Atya, amikor rád néz? Vérrel megmosott, megszentelt gyermekét. Aki növekszik a Krisztusban. Becsüljük fel azt a vért, és lássuk meg azt a kegyelmet. Nagyon jól értitek, amit mondok, mert én nagyon sokszor szólok a kegyelemről. Elmondtam milliószor, hogy onnantól, hogy az Urat megismertem, és ti is megtapasztaltátok, amikor hibáztam. Egyszerűen a könnyem csordult ki, hogy a Jézus nem akarom megbántani, ha véletlenül tettem is ilyet, nem szándékosan. Ezt egyszerűen, aki nem akarja, csak az nem érti, hogy ja, a kegyelem arról szól, hogy bűnözzél. Nem. A kegyelem arról szól, hogy Isten ezt a kegyelmet gyakorolja feléd, mert szükséged van erre a kegyelemre. Pontosan azért, mert még hibákat követsz el. És közben elváltozol az Úr Jézus Krisztus hasonlatosságára. És ha a szívünk alázatos, egyre nagyobb kegyelmet ad. De az Isten dicsősége csak ott tud megjelenni azokon az edényeken, akik az ő kegyelmében járnak. Amen. Ezek az igék ezt mondták el. És a kegyelem székén azért ül az Atya, mert tudja, hogy fogsz hibázni, és fogok hibázni. És a Jézus vérén keresztül néz. És azt a szentséget látja, amit a Jézus adott nekünk. Nem a törvény, nem a megfelelés, nem a kiérdemlem. Csak Isten kegyelme által. Amen. kell-e nekünk ez a kegyelem? Kell. Kell-e ebben járnunk éjjel-nappal? Csak ebben tudunk járni. Amikor ezen kívül vagyunk, akkor nem jó helyen vagyunk. Akkor nagyon nem jó helyen vagyunk. A kegyelem az, amikor látom, hogy rátok nézek, amikor szólom az igét, és megjelenik egy-egy könycsepp. És tudod, miért jelenik meg? Mert Istennek a szeretete és a kegyelme megérint. És ez fog formálni. Mondhatom én neked holnap utánig, hogy adok 3 törvényt, aztán szigorúan tartsad meg, én meg a pásztor vagyok, és majd ellenőrizlek. Hát ettől nem fog megjelenni a könycsepp a szemedbe. Azt fogod magadba gondolni, hogy na parancsolgassál otthon magadnak. Ha Jézus nem teszi, mert a Jézus a kegyelmet hozta, akkor ember se tegye. És ha Jézus nem kárhoztat, akkor ember se tegye. De te se önmagadat ne kárhoztasd. Hanem lásd meg mindazt, amit tett, mindazt, amiket így a mai napon az igék elmondtak, és vesd bele magadat ebbe a szeretetébe Istennek. És értsd meg végre, hogy a kegyelem arról szól, hogy mindegy, hogy ki voltál, mert nem a te döntésed. Meg se születtél, se jó, se rosszat nem tettél, és Isten rád nézett, rád mutatott, és azt mondta, hogy a kegyeltem. És bárhogyan is alakul a földön az élete, menni fogok a nyomába, és meg fogom ragadni. És az én kegyelmembe be fogom rángatni. És honnan tudom, hogy így van, és megtette-e? Honnan, hogy hallod most, amit mondok. Mert ment utánad, és megfogott, és benne vagy abban a kegyelembe. Lehet, hogy eddig csak fél lábbal próbáltál megfelelni, legyél benne teljesen, és amit teszel az Úrnak, azt a szívedből tedd. Nem azért vagy ma itt, mert hogyha nem jöttél volna el, akkor én elítéllek érte. Azért vagy itt, mert az Úrral akarsz lenni. Ez a kegyelem. Amen. Mármint, hogy nem megfelelésből teszel valamit. Lehet, én azt mondom neked, este hazaérsz, illenne 2 óra hosszát is imádkoznod. De ez nem, ez károsztatás lenne. Tudod, mikor vagy a kegyelembe? Nagyon-nagyon szereted a Jézust, aki téged megváltott, és aki odaadta önmagát, érted. És lehet, hogy csak 10 percet fogsz imádkozni, de azt úgy, hogy folyik a könnyed a boldogságtól. Ez az, ezt kell tenned. Nem megfelelni. Benne vagy ebbe a kegyelembe, megragadod azt szeretetet, a szeretetét az Istennek, és amit teszel ebből, a szeretetből fakadóan teszed. Lehet, mondhatom neked, kiadom a Biblia olvasási tervet, hogy alig tudom látod kimondani, és ezért nem vezetjük be. És elmondom neked, hogy naponta hány oldalt olvassál el. Ó, majdnem végig dadogtam az egészet, ezt nem vezetjük be. És tudod, semmit nem fog érni az egész, csak az, hogy kárhoztatás alatt legyél, és ne a kegyelembe. Tudod, hogy kell lesz neked tenni. Benne vagy a kegyelemben, nagyon szereted az Urat, és nagyon hálás vagy ezért, amit tett, érted? És azért érdekel. Érdekel, hogy ő mit akar neked mondani, és ezért kinyitod, és te elolvasol annyit, amennyi a te szívedben ott van. Így vagy a kegyelemben. Így kell imádkoznod, így olvasod az igét, és így kell mindent cselekedned. Isten kegyelmében élsz, és minden, amit teszel, a felé való szeretetedből fakad. Amen. Az összes többi a károsztatás. Az összes többi károsztatás lenne. Mert ha ilyen törvényeket hozok akár én rád, akár te önmagadra, és véletlenül egyik nap nem úgy lesz, akkor rosszul fogod magadat érezni. Bűnösnek fogod magadat érezni. Nem tartottad be az utasítást. Jaj, mi lesz most? Ezért ne tegyél magadra törvényt, én se teszek rád semmiet. Értsd meg, hogy Isten hogyan döntött felőled. Nem most, nem a múlt héten, nem tavaly, nem 3 éves korodban, nem 5 éves korodban, nem 2 hónapos korodban, amikor még meg se voltál. És akkor ezt megérted onnantól ebbe a kegyelembe állva, és a szeretetedből fakadva tegyél mindent, amit teszel. Úgy a másik felé, egymás felé, és az Úr felé is. Amen. És abban lesz örömöd, és abban lesz békességed, és abban nincsen kötés, és abban nincsen károsztatás. Tudom, tudom, van még valaki, aki kárhoztat, jön az ördög, és majd elmondja, hogy nem jól mondta ezt neked ma ez a pásztor. Nem jól mondta. A rendes keresztény naponta azért olvas 10 oldalt, imádkozik, hogy mondjak már jó sokat, 4 óra hosszát, és így felsorolja neked a dolgokat, hogy mi mindent kell csinálni. Akkor azt mondod, hogy lehet ebbe valami okosság, mert azért tényleg, azért olyan jól hangzik ez. Ezt megteszem, már csak jobb keresztény leszek. Hát attól függ, hogy kinél. Igazán az Istennek a kegyelmébe állva tudunk ezekbe a dolgokba menni, és a szeretetből fakadóan. Ezt meg kell értenünk. És akkor lehullanak a kötések. Semmit ne azért tegyél, mert valaki más is úgy teszi. Mert valaki más azt mondta, hogy ezt kell tenned. Vagy a kegyelem alatt vagy, vagy nem vagy alatta. És maradj meg a kegyelemben. Ha a dicsőséget akarod hordozni, maradj meg a kegyelemben. Maradj meg a szellemnek a szabadságában, és maradj meg Istennek a szeretetében. Amen. Nem fogom tovább húzni, mert ez egyszerre sok és inkább érdemes ezen elgondolkodni. Ha odáig eljutsz, hogy ez nem tőled függ, és nem a te erőfeszítésed, akkor az már nagyon jó. És meglátod Isten oldaláról, hogy mindez tőle jött, és te csak ebbe benne vagy, egyszer ő beletett. És így haladj ő benne. Amen. És ki ne gyere a kegyelemből, maradj benne, dicsőség Istennek, és erősödj meg benne, és növekedj ebbe a kegyelembe. Hogy növekszem benne? Egyre jobban megismerem Istennek ezt a jóságát, ezt a jó indulatát felém. Ez olyan, mint amikor belelépsz a Balatonba, és így bokáig ér, tudod, és így haladsz benne, és már térdig ér, és már nyakadig ér, és ott már tudsz úszni, így kell belemenni a kegyelembe, és így növekszel, minél jobban megismered őt. Amen. Dicsőség az Úrnak. Kegyeltjei vagyunk. Mondd, hogy Isten kegyeltje vagyok. Isten kegyelmében állok. Tudom, hogy követek el hibákat. Nem szándékosan teszem ezt, mert szeretem az én mennyei atyámat. Szeretem az Úr Jézust. Szeretem a Szent Szellemet. Ezért nem bántanám meg az Urat soha. Szándékosan. De mivel az elmém még nincs teljesen megújítva, még sokat kell növekednem, ezért bizony hibákat követek el. De Isten a kegyelmét árassza rám ilyenkor. A jóságával fordul felém, és az ő jóságával a helyes útra terel engem, vezet engem, és elváltoztat az Úr Jézus Krisztus hasonlatosságára. Amen. Nincsen kárhoztatásom, nem károsztatom magamat, nem károsztatom a másikat. Ebben a kegyelemben növekszem, erősödök, és ebben járok. És ha most bokáig vagy benne, menj tovább, és térdig érjen, és nyakig, és haladj benne, és Isten dicsősége árasszon el teljes mértékben és a teljes életedet. Amen. Dicsőség az Úrnak. Amen.